Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. március 19-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Rendkívüli ítélkezési szünet léped életbe a bíróságokon a koronavírus fertőzés miatt. Az ítélkezési szünet alatt nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést a hazai bíróságok. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke elrendelte, hogy a személyes jelenlétet igénylő, halaszthatatlan eljárási cselekményeket lehetőség szerint távmeghallgatással kell lefolytatni, tájékoztatta az Inforádiót az Országos Bírósági Hivatal kommunikációs osztályának vezetője. Rozgonyi Ádám kérdezte Tatár Tímeát.
Én magam nem tudok hasonlóra példát mondani, ítélkezési szünetről eddig csak a nyári ítélkezési szünetek idején beszéltünk. Ez most ugye egy olyan rendkívüli ítélkezési szünet, amelyet az OBH elnökének, a KORI elnökének és a legfőbb ügyésznek a javaslatára kormányrendelet szabályoz. A kormányrendelet ugye szombaton született, március 14-én, és miután egy nap múlva lépett hatályba, ezért hát március 15-e óta van rendkívüli ítélkezési szünet a hazai bíróságokon.
Ugye ennek az ítélkezési szünetnek az elrendelését nyilván a koronavírus járvány magyarországi terjedése indokolta.
Igen, természetesen, de már a rendkívüli ítélkezési szünetről szóló kormányrendelet előtt is számos határozat született az Országos Bírósági Hivatal, illetve a helyi bíróságok részéről is annak érdekében, hogy az ügyfelek és a dolgozók egészségét megőrizzük.
Tehát mit is jelent pontosan az ítélkezési szünet a gyakorlatban? Egyáltalán nem lesznek tárgyalások ebben az időszakban?
A bíróságok most a rendkívüli ítélkezési szünet alatt nem tartanak előkészítő üléseket, nem tartanak tárgyalásokat és nyilvános üléseket. Természetesen vannak olyan haladhatatlan eljárási cselekmények, amik viszont igénylik a személyes jelenlétet, de lehetőség szerint ezt távmeghallgatás útján kell lefolytatni. Ugye tudni lehet azt, hogy az ország bíróságai már csaknem 200 via videó végpont van, tehát csaknem 200 helyszínről tudnak távmeghallgatásokat végezni. Az elmúlt évben 6000-en felüli távmeghallgatás volt, úgyhogy ez a lehetőség ez most is fennáll.
A rendelkezés az ország valamennyi bíróságát, törvényszékét és a kúriát is érinti?
Természetesen egyrészt ugye a kormányrendelet, másrészt az Országos Bírósági Hivatal elnöke, mint a bírósági szervezetek igazgatását irányítja. Szervezet elnöke határozatokat is hoz folyamatosan annak érdekében, hogy a járványhelyzet megelőzhető legyen.
Említette, hogy lesznek halaszthatatlan tárgyalások, ezeket megtartják, hogyan tartják meg, és milyen jellegű ügyekről van szó?
Ne a tárgyalás szót használjuk, hanem inkább ez a halaszthatatlan eljárási cselekmények kifejezést, hiszen tárgyalást nem szabad tartani mostantól. Gondolok például mondjuk a kényszerintézkedésekre, ahol ugye olyan rövid határidők vannak, mondjuk amikor 72 órán belül kell dönteni a bíróságnak, ezeket nem lehet elhalasztani, vagy mondjuk sürgősségi, pszichiátriai ügyekkel összefüggésben kell döntést hozni, de itt is egyrészt a távmeghallgatás az megoldás lehet, másrésztről, ugye főleg mondjuk a büntetés végrehajtási intézettel kapcsolódva, másrésztről számos határozatot meg tud úgy hozni a bíró, hogy ne legyen szükség a személyes jelenlétre.
A bíróságon dolgozók mentesülnek a munkavégzéstől ebben az időszakban?
Már a múlt héten született arról döntés, hogy azok a bírósági dolgozók, akik 60 év felettiek, krónikus vagy súlyos betegséggel küzdenek, vagy gyermeket várnak, ők távmunkában otthonról dolgozzanak. Ugyanilyen döntés született arról már a múlt hét elején, hogy ha valaki fertőzött területről érkezett haza egy utazás után, vagy megvan a veszélye annak, hogy fertőzött emberrel érintkezett, akkor ő maradjon otthoni karanténban 2 hétre. Ezek a döntések már a múlt héten életbe léptek. Most a rendkívüli ítélkezési szünettel tulajdonképpen minden bíró és igazságügyi alkalmazott lehetőség szerint otthon dolgozzon. Természetesen indokolt esetben a bíró és az igazságügyi alkalmazott beléphet a bírósági épületbe, de indokolt esetben csupán.
Milyen rendszer biztosít, ad lehetőséget a távmunkára?
A bírók, ha belegondolunk, eddig is nagyon sokat dolgoztak otthonról, tehát ez egy megszokott bírói gyakorlat, hiszen nagyon sokan csak a tárgyalási napjaikon jelentek meg a bíróság épületében. Szigorúan, gondoljuk csak végig, egy határozatot, egy ítéletet megírni, egy ügyből felkészülni, az otthoni körülmények között is tökéletesen lehet.
Most, hogy elmaradnak a tárgyalások, arra kell lehet számítani, hogy egyúttal a perek is elhúzódnak, és később oldódhatnak meg bizonyos ügyek a jelenlegi helyzetre való tekintettel?
Azt hiszem, hogy erről még korai lenne beszélni, hiszen azt sem lehet még tudni, hogy meddig indokolt ennek a helyzetnek a fenntartása.
Az ügyfelek most milyen formában, hogyan kereshetik a bíróságokat? Nyilván a személyes jelenlét ez esetben sem megoldható.
Nem, az ügyfeleket arra kérjük, hogy ne keressék fel a bíróságokat. A helyi bíróságokon egyébként telefonon, e-mailben tudnak érdeklődni konkrét ügyekben, illetve érdemes figyelemmel kísérni egyrészt a helyi bíróságok weboldalát, másrésztről az országos bírósági hivatal weboldalát, a központi oldalt a bíróság.hu, de természetesen az elektronikus ügyintézés nem érinti a rendkívüli ítélkezési szünet, ez egy teljesen működőképes kapcsolattartási forma, illetve hát a beadványokat, kérelmeket postán is el lehet juttatni, továbbra is a bíróságra, valamint a legtöbb bíróságnál ugye vannak gyűjtőládák, oda is el lehet helyezni. Amit még esetleg tudni érdemes, hogy az országos bírósági hivatal folyamatosan, mondhatni 24 órában tartja a kapcsolatot ugye a törvényszékekkel és ítélőtáblákkal, folyamatos a konzultáció, és a mai nappal az országos bírósági hivatal elnöke létrehozott egy úgynevezett veszélyhelyzeti kabinetet, egy öttagú szervezetet, amely különböző határozatokat, ajánlásokat, szabályzatokat alkothat. Annak érdekében, hogy a bírósági szervezet mindent megtegyen az ügyfelek és a dolgozók védelmében, hiszen elég csak belegondolni abba, hogy a bírósági szervezetnek összesen 11 ezer dolgozója van, és hogyha azt nézzük, hogy éves szinten nagyságrendileg 1.200.000-1.300.000 ügy érkezik a bíróságra, ez éves szinten több milliós ügyfélforgalmat jelent.
Összességében elmondhatjuk azt, hogy bár ítélkezési szünet van a bíróságokon, de azt nem lehet ugyanakkor elmondani, hogy az ítélkezés maga megszűnt volna egy szünettel teljes egészében Magyarországon.
Ez, tulajdonképpen ezt így elmondhatjuk, igen.
Tatár Tímeát, az Országos Bírósági Hivatal kommunikációs osztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A perújítások eredménytelensége bizonyította az ítélkezés megalapozottságát, derül ki a Kúria joggyakorlat elemző csoportjának összefoglaló véleményéből. A csoport ugyanakkor javasolja, hogy a Kúria büntető kollégiuma fontolja meg annak lehetőségét, hogy kollégiumi vélemény megalkotásával erősíti meg a magánszakértői vélemények perújításban történő felhasználhatóságával kapcsolatban kialakult gyakorlatot. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Csák Zsoltot, a Kúria büntető kollégiumának tanácselnökét.
A joggyakorlat elemzésnek egész pontosan az volt a címe, hogy ténybeli javítás jogerő után, és a perújítás természetesen, mert a perújítás az egyetlen, amely tényekre, azaz új bizonyítékokra hivatkozással megengedi a jogerős határozat, a jogerős ügydöntő határozat megtámadását, és esetlegesen annak eredményessége bekövetkeztekor új határozat meghozatalát.
Tehát pontosan mit vizsgált a joggyakorlat elemző csoport a perújítás kapcsán, mi volt a feladata?
Tulajdonképpen összefoglalva a perújítási okok érvényesülését, azok arányát, illetőleg azt a kérdést, hogy milyen mértékben kerül sor a perújítási eljárásban a jogerős ügydöntő határozatok megváltoztatására. Mivel a perújítás kifejezett célja a ténybeli javítás volt, ezért elsősorban a legfontosabb perújítási okot, az időközben előkerülő új bizonyítékokat, az arra alapozott perújítási eljárásokat vizsgáltuk, ami statisztikai adatokra vonatkozóan 5 éves időtartamot fogott át, míg konkrét ügyek vizsgálata vonatkozásában pedig 2 éves időtartamot fogott át 2016-tól 2018-ig.
Kicsit induljunk ki a KH-tól, mit is jelent a perújítás?
A perújítás tehát rendkívüli jogorvoslatot jelent. Tehát a jogorvoslatok között különbséget lehet tenni az a nagyon egyszerű nyelvtani megfogalmazás szerint, hogy rendes és rendkívüli. A rendes jogorvoslat azt jelenti, hogy azt még jogerő előtt a folyamatban lévő büntető eljárásban lehet bejelenteni, bírósági eljárásban ilyen a fellebbezés. Abban az esetben azonban, ha már jogerőre emelkedik az ügydöntő határozat, az ügydöntő határozat alatt az azt a határozatot értjük, amellyel véglegesen lezárja a bíróság az ügyet, a vádról dönt, vagyis a terhelt, a megvádolt személy büntetőjogi felelősségét dönti el. Ez lehet bűnösséget megállapító ítélet, lehet felmentő ítélet, vagy az eljárást megszüntető határozat, és van még egy negyedik, az úgynevezett büntetővégzés, amikor a bíróság az iratok alapján hoz határozatot a terhelttel szemben, és szab ki enyhébb súlyú büntetést, anélkül, hogy tárgyalást tartana. Ez az a négy ügydöntő határozat, amelyre a törvény megengedi a perújítást. A rendkívüli jellegét nem csak az fejezi ki, hogy jogerő után alkalmazható, hanem az is, hogy szigorú feltételekhez kötött. Az egyik ilyen feltétel az, hogy perújítással csak jogerős ügydöntő határozat támadható, a második feltétel pedig az, hogy a törvény egy szigorú taxációt ad, hogy milyen okok fennállta esetén lehet a perújításra hivatkozni, és közülük a legfontosabb ok, a klasszikus perújítási ok, amire tulajdonképpen létrehozták ezt a jogorvoslatot, az az, hogyha az alapügyben felmerült, vagy fel nem merült tényre, azaz bizonyítékra hivatkoznak, amelynek lehet a következménye a jogerős határozat hatályon kívül helyezése, és azt követően az elítélt vádlott felmentése, a felmentett vádlott elítélése, vagy lényegesen enyhébb, illetve lényegesen súlyosabb büntetés kiszabása. Tulajdonképpen a perújítást nem úgy kell tekinteni, mint egy nemrégiben kitalált jogintézményt, ez nagyon régi, ez már a monarchiában megszületett bűnvádi perrendtartásban is benne volt, és hát azért azt tudni kell, hogy nem véletlenül találták ki a jogrendszerek a jogorvoslatot, hát több ezer éves jogintézmény a jogorvoslat, hiszen a bírói határozatokban a tévedés lehetősége mindig benne volt és mindig benne van, ezért a jogrendszerek szabályozzák a jogorvoslat lehetőségét olyannyira, hogy nem csak jogerő előtt, de bizonyos szigorú feltételek esetén jogerő után is lehet ezzel élni. A perújítás az, ami kifejezetten tényekre, bizonyítékokra vagy jogi tényekre alapoz, de a jogi hibák is kiküszöbölhetők, annak az egyik legfontosabb rendkívüli jogorvoslati eszköze a kizárólag a kúria által alkalmazott felülvizsgálat. Tulajdonképpen ennyiben foglalható össze a rendkívüli jogorvoslat lényege.
Csák Zsoltot, a Kúria Büntető Kollégiumának tanácselnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.